Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Rádió Színház.
A nagy Hogarthi gyémánt. Rádiójáték. Szeköré regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnay Vilmos. Történik a múlt század első felében Angliában. Első rész.
Kedves Vinem, szerelfom.
Bocsásson meg, kedves Svini úr, nem de bár az oxfordi pacsirtából való ez a dal.
Jól hallottam, Roundhand. A Nyugat Diddlesexi Tűz és Életbiztosító Társaság példás magatartású főkönyvelője privát beszélgetést kezdeményez az üzleti órák alatt. Előfordult már ilyesmi, uraim?
Ó, az én emlékezetem ehelyt mindössze egy esztendőcskére nyúlik vissza. Akkor vásárolt édesanyám a 400 fontjáért évi áradékot a cégnél, és ezzel egy időben nyertem én el ez állást. De te, Gaster, talán emlékszel ilyen esetre?
Sajnos nem. Az én derék nagybátyám csupán 2 éve jegyzett néhány részvényt egy kitűnő cégnél.
Bizony kitűnő. Tudjátok, mennyi hasznot hoz? 7000 fontot évről évre. 2/6 a bróé, Huff pedig 4/6 kap.
Huff részesedése légből kapott hazugság. Bár az öreg valóban 30 000-et fizetett be az üzletbe, de még egy vasat sem látott. Minden haszon az utolsó félérig bró zsebébe vándorol.
Jó napot kívánok, bró úr.
Hogyan, szénior? Jól hallottam a szavait?
Tökéletesen jól, uram.
Hogy? Hogy ön még azt mondja, hogy tökéletesen?
Valóban azt mondtam, mélyen tisztelt bró úr.
Rendben van, Svini úr, én nem törődöm a rágalommal, de igenis törődöm valamennyi úriember jellemével, akik a független Nyugat Diddlesexi Biztosító Társasághoz tartoznak. Önökre, uraim, ezrek és 10 000-ek jóléte van bízva. Naponta millió és millió font megy keresztül a kezükön. A város, az egész ország szeme függ önökön. Mint a rend és a tisztesség, mint a képein. Ezért én, ha úgy látom, hogy valaki azok közül, akiket úgy szeretek, mint a saját húsomat és véremet, eltántorodik az erkölcs, a vallás, az illendőség üdvös szabályaitól, ha csak a leghalványabb jelét fedezem is fel benne a kicsapongásnak, én elűzöm magamtól a megbotránkoztatót, még ha a saját fiam volna is. Maga Robert Svini úr a tegnapi estéjét, ha jól értesültem, a Covent Garden színházba töltött.
Valóban, bró úr, Abednego kollégám pontosan informálta.
Svini úr, amikor maga belépett ebbe az intézetbe, itt keresztényeket és úriembereket talált.
Megfizettem az állásomat, akár a többi.
Csöndet, uram! A maga tiszteletre méltó édesapja valóban vett részvényeket a mi vállalkozásunkban, és ez egy napon óriási hasznot fog neki hajtani. Csak hogy, uram, ennek a társulatnak én vagyok a főnöke. Én írtam alá az ön kinevezését, és én is semmisítem azt meg. Svini úr, higgye el, én sírtam. Én imádkoztam, mielőtt erre az elhatározásra jutottam. Én még ügyvédtől is tanácsot kértem, uram, de eltökéltem magam. Távozzék tőlünk, Svini úr.
De nem anélkül, hogy meg ne kapjam a 3 havi fizetésemet. Különben lecsukatom magát, úgy éljek én, dutyiba kerül.
Rajnd úr, állítson ki egy csekket ennek a romlott fiatalembernek 3 havi fizetéséről.
21 font 5 shilling, Roundhand, és semmi bélyeglevonás. És ha az urak közül bárki szívesen inna velem egy pohár puncsot ma este, Bob Svini a rendelkezésükre áll. Talán bró úr is megtisztel és eljön megkóstolni. Na rajta ne mondjon nemet, ha nincs is kedve hozzá.
Kérem, hagyja el a termet.
Boldogan, bró úr. És hálás köszönet a felmondásért. Ha ugyanis ön nem mondott volna most fel nekem, úgy nekem kellett volna ezt megtennem. Így nem csak a 21 fonttól estem volna el, de még én fizethettem volna önnek egy havi bánat pénzt. A viszontlátásra, fiúk, a Smithers, Smithers és Smithers ügyvédi cégnél bármikor megtalálhattok.
Milyen befizetések voltak, Maron Handel?
Az özvegy behozta a pénzét, uram. 904-et, 10-et és 6-ot. Spár kapitány is fizetett a részvényeire, bár morog, és azt mondja, nincs több.
Hát, ő mindig morog.
Azt mondja, most már egy megveszekedett shillingje sem lesz, amíg osztalékot nem fizetünk.
Ugye, és egyéb összesen?
1900 font, és...
És mintegy 1000 font részvényekben. Bravo, bravo, uraim! Ne felejtsék el, hogy minden részvény, amit behoznak, azon mód 5% jutalékot hoz maguknak is. Na és ki foglalja el Sweeney úr helyét, Ron Hand?
Samuel Titmarsh úr.
Titmarsh úr fogadja szerencse kívánataimat. A kezét, uram. Így. Ön most a 12. írnok a társaságunknak, és bére ennek következtében évi 5 fonttal növekedett.
Köszönöm, uram.
Na. Hogy van a tiszteletre méltó édesanyja? Ja, ne felejtse elközölni vele, hogyha van még kihelyezni való pénze, most magasabb kamatot kaphat utána, mint a múlt évben. Na, és ön is megkapja az 5% jutalékát természetesen, épp úgy, mint a többi úr is, hát miért ne? A fiatalság nem tagadja meg magát, és egy 10 fontos bankjegy sohasem jön rosszkor, ugye? Vagy talán igen, Abednego úr?
Ó, dehogy, bró.
Most jut eszembe, Ron Hand, még egy hivatalos ügyet kell megbeszélnünk. A feleségem szeretné tudni, hogy mi az ördög akadálya van, hogy maga soha nem jön hozzánk Fulhambe.
Az igazán kedves tőle.
Na mondjon egy napot, fiam, mondjon. Mondjuk, hogy szombaton. Jó? De hozza magával a hálósipkáját is.
Ó, nagyon kedves öntől igazán.
Így el, hogy nagyon örülünk magának. Ja, igen. És legyen olyan jó, írjon ki számomra egy csekket 700-ról. Lesz szíves? Na, ne búsuljon, nem szököm meg vele. Úgy van, 700, és... Na, mondjuk még 90, ha már úgyis benne van. Az igazgató tanácsunk szombaton úr össze. Na, ne féljen, én nekit majd elszámolok róla. Elszámolok az utolsó pennyért.
Na, gratulálok, Titmarsh úr, ne feledje, hogy az előlépés nekem köszön.
Én is gratulálok, szem még hozzá szívből.
Szerencsé kívánok.
Köszönöm, uraim, köszönöm. Na, mit szólnak a beszédhez? Közel voltam, hogy sírva fakadok a meghatottságtól. Igaz, Roundhand?
Ó, valóban ő, bror, mindnyájunk szívéből beszél.
Apropó, bror után nekem is volna egy kérésem magához, Roundhand.
De Titmarsh úr, mikor szabadságra ment, akkor kapott egy negyedévi előleget.
Valóban, Roundhand, és éppen ebből kifolyólag lenne szükségem arra, hogy most, életbevágó magánügyben, egy órával korábban távozhassam.
Kérem.
Méghozzá az én Gus Huskins barátom társaságában.
Kérem.
Köszönöm a nagyvonalúságát, Roundhand. Gyere, Gus!
Csak nincs valami lovagias ügyed?
Ha, évi 80 fontból. Gyere, majd útközben elmondom, miről van szó. Egy ékszerészhez megyünk.
Akkor veszek egy szivart, az disztingvált külsőt kölcsönöz.
Helyes, Gus. Egy gyémántot szándékozom ugyanis újra foglaltatni.
Gyémántot?
A nagy Hoggarti gyémántot. Méghozzá Polonius úrnál, aki tudva levően a City legjobb ékszerésze.
Eszedné vagy szem?
Úgy hiszem, illetve amennyire egy fülig szerelmes fiatalember észnél lehet. De hát ez most nem tartozik ide.
Vagy nagyon is ide tartozik.
De nem. A nagynénémet hívják Hoggartinénak, s talán mondanom sem kell, hogy gazdag. A szabadságom alatt nagyon meg volt velem elégedve, gyakran hívott meg tejára.
Bár volt valaki abban a faluban, akivel szívesebben sétálgattál volna ezeket a nyári estéket.
Így van, Gus. Szóval valahányszor a néni rozólióját, szörnyű ribiszkebor és sehogy sem akar kifogyni, iszogattam és szorgalmasan vesztettem penniket a viszten, a nénim egyre ígérgette, hogy valami szép ajándékkal lep meg, ha majd vissza kell térnem Londonban. Én pedig azt gondoltam, hogy legalább 20 guineával fog megajándékozni.
Amihez már meg is volt a hímzett sejemerszényed. Benne egyelőre egy aranyló haj.
Tévedsz, Gus! Feketével. A legsötétebb feketével, ami csak előfordulhat ezen a világon. Nos, Így utolsó estémet természetesen kénytelen voltam Hogártini asszonynak szentelni.
Bár szívesebben töltötted volna.
Valóban, Gász. A nagynénim végtelenül kegyes volt, és mindjárt két üveggel hozatott fel az átkozott rozóliójából. Én pedig dicsérgettem, hogy valóban nénikém, ha nem lenne szentségtörés, megesküdnék, hogy ilyen pompás bort még életemben nem ittam.
Igazán, szem drágám, hát akkor igyál még egy pohárral belőle.
Egészségére, nénikém.
Köszönöm, szemfiam. És most eljött a pillanat, hogy átnyújtsam neked, amit ígértem. Samuel, kedves öcsém, keresztnevedet üdvözölt nagybátyád, az én áldott uram után kaptad, és valamennyi unoka öcsém és unoka húgom közül te vagy az, akinek életmódjával és viselkedésével a legjobban meg vagyok elégedve.
Drága néni, ha tekintetbe vesszük, hogy 6 nővére van, akik valamennyien Írországba mentek férjhez, és számos gyermek anyjává lettek, úgyhogy ha jól tudom, 73-an vagyunk, Én megértem, hogy milyen hízelgő rám ez a véleménye.
Azt az utálatos ír pereputyot ne is említs. De tudom, hogy londoni gazdád a kitűnő Bro úr a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik rólad, és azt is, hogy 80 fontot kapsz egy évre, és egy shillinggel sem költöttél többet a jövedelmednél, ahogy más fiatal emberek szokták. És egy hónapos szabadságodat a te öreg nagy nénikétnek áldoztad, aki hálás is ezért.
Ó, néni.
Samuel, először is úgy gondoltam, pénzt adok neked, de te rendes fiú vagy, és fölötte állsz a pénznek. Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben, az én üdvözült Hogártimnak a képét. Ebben a medailonban. És ez foglalja magában azt a nagy értékű gyémántot is, amiről már annyiszor hallották tőlem.
Köszönöm, néni. Mindig drága lesz nekem ez az ajándék a maga kedvéért, aki adta, és emlékezetembe idézi majd a bácsikámat és a 13 írországi nénikémet, akiknek a haja köríti a bácsikép.
Na de azt már nem akarom, hogy így viseld azoknak az undok vöröshajú asszonyoknak a hajával. Ki kell tépned belőle a hajukat.
De akkor tönkre megy a medáljon, néni.
Hát ne törődj te a medáilonnal, hanem foglaltasd újra a gyémántot. Igen, igen, vidd el Londonban Polonius úrhoz, amint megérkeztél, aztán küldd el nekem a számlát.
Maga túlságosan jó hozzám, nénikém.
Azaz, hogy a dolog úgy áll, hogy a mostani aranyfoglalat megér legalább 5 guineát. És 2 újra foglalják neked a gyémántot. De azért csak tartsd meg, kedves szem, a különbözetet is, így magadnak érte, amit akarsz.
Örök hálára kötelez, nénikém. Mondtam neki, elbúcsúztam tőle, és végigbandukoltam az alvó falun.
Ahol csupán egyetlen tárt ablak világított.
Sajnos tévedsz, Gász. Az a bizonyos ablak be volt csukva, és gyertya sem égett benne. És hiába köhécseltem, hiába énekeltem egy bizonyos dalt, amit valaki nagyon szeretett. Még Kovicsot is hiába hajítottam az ablakra, senkit sem ébresztett fel, csak egy hatalmas házőrző kutyát. Így hát kénytelen voltam gyorsan eltávozni. És csak másnap hajnalban pillantottam meg egy arcocskát. Természetesen a függöny mögött, abban az ablakban, amikor a postakocsi elhajtott velem előtte.
Na, de itt az ideje, Gász, hogy rágyújts arra a szivarra, amely disztingvált külsőt kölcsönöz neked, mert meg is érkeztünk Polonius úrhoz.
Akinél nem te leszel az egyetlen üzletfél, föltehető ugyanis, hogy ennek a címeres hintónak drága tartalma éppen most hozatja rendbe a mai udvari bál alkalmából családi ékszereit. Így hát én, hogy ne legyen odabent tumultus, idekint maradok.
Mert gyáva fickó vagy, és nem is vizet soha semmire.
Mivel szolgálhatok, uram?
Uram, azt hiszem, ez az ékszer már megfordult az ön üzletében. A nagynénémé volt, aki Hogártivári Hogártini asszony.
Hogártivári Hogárti.
Igen, emlékszem.
Igen.
Emlékszem, egy arany ismétlő órát, és egy arany nyakláncot adtam el neki, 1795-ben. Hogy van a kedves férje, az őrnagy, illetve ezredes, már bocsánat, a tábornok úr.
A tábornok úr? A tábornok úr, azaz Hogarty úr nincs többé.
Ó.
Nagynéni most nekem ajándékozta ezt a medályont, és azt kívánja, hogy csináljon rendes foglalatot ennek a gyémántnak.
Igen, rendes és csinos foglalatot, uram.
Egy csomó arany is van a holmi körül, azt persze a javamra írja.
Na, persze, az utolsó pendig, csodálatos munka, és maga a gyémánt is csinos darab. Nézze csak, lady, ezt a holmit Írországban készítették, és rajta van a 95-ös évszám. Talán felidézi lédiséget zsenge ifjúságának idejét.
Ugyan menjen már, Polonius úr. Hát nem 50 éves voltam már 95-ben. De ez bizonyosan a Hogarty gyémánt. Nézzétek csak, lányok! Ez volt a leghíresebb ékszer egész Írországban. És ez a marhahús képű férfi középen, szegény Mike Hogarty, az unokabátyám, aki belém szeretett 84-ben, éppen mikor elvesztettem szegény nagyapátokat.
Valóban, nagymama?
Ez a 13 piros hajfonat az ő 13 ünnepelt nővérét képviseli. Hiddi Minni, Teddi Minni, Freddy Izzi, Tizi Mizzi, Krizzi, Polly Dolly, Nelly Spell, mind férnél van. Mind csúnya és sárgarépa hajú. Hát, maga fiatalember, melyiknek a fia? Már meg kell adni, hogy nem hasonlít a családra. Tudom már, bizonyára Minninek. Aki hárman is párbajoztak 96-ban.
Bocsásson meg, lédiséget, de én Samuel Hogartynak csupán az unokaöccse vagyok.
Hisz ez nagyszerű. Halljátok, lányok, Sam Hogartynak az unokaöccse.
Valóban, nagymama.
Ha megadja a címét, uram, a lakására küldöm az ékszert.
Samuel Titmarsh, Berlin 3.
Hogyan, uram? Mi a neve? De ez nagyszerű. Jöjjön csak. Itt a kocsim. Nyújtsa a karját, izé úr. Szálljon be, és mondjon el mindent a 13 nagynényéről.
A barátommal vagyok, asszonyom.
Küldje a fenébe a barátját, ezt az undorító, szivaros szörnyeteget, és ugorjon be.
Asszonyom, ez a fiatalember a barátom. Huskins a neve, és nincs nála kedvesebb és jobb szívű fiú a világon.
Teljesen igaza van, hogy kiáll a barátaiért, akárkik legyenek is.
Bizony igaza van, Fanny. Akkor hát, Huskins a neve, emlékszem. A papája, vagy a nagypapája, az öreg Hopkinson tábornok 84-ben halálosan szerelmes volt belém.
Úgy látszik, egész sereg bámulója volt abban az időben, nagymama.
Százan is százan, édesem. Hinné-e most, uram, de hizelges nélkül, hogy híres szépség voltam?
Nem, asszonyom, nem hinném.
Maga nagyon őszinte. Hogy is hívják, de én szerettem az őszinteséget. Mondja, nem volna kedve kocsikázni együtt velünk a parkban?
No, ne kéresse magát, ha a nagymama hívja.
Szívesen önökkel tartok.
Biztosíthatom, hogy végtelen örömet szerez nekünk. De mennyire, ugye, nagymama? És ha már a parkot bejártuk, a Kensington Gardenben is sétálhatunk egyet, amennyiben Titmarsh úr lesz szíves, és oda is elkísér bennünket. Már ilyet nem teszünk, Fanny.
Miért ne? Legalább minden, de mindent elmesél a 13 nagynényéről. Biddy, Minni, Teddy, Vinni, Freddy, Izzy, Tizzy.
Úgy látom, Fanny kisasszony, keresni tetszik valaki.
Oh, dehogyis, csak nézegetem a lovasokat.
Én pedig megesküdtem volna, hogy ezt a kecskeszakállas fiatalembert kereste a szemével, aki most észre is vett bennünket.
Lord Tiptoffot gondolja? Ugyan.
De nézd csak! Tiptoff gróf!
A legalázatosabb szolgálja, Lady Drum. Maguknak is Lady Jane és Lady Fanny.
Hogyan, hogy véletlenül éppen erre lovagolt?
Remélem, nem ijesztettem meg túlságosan, Lady Fanny.
Attól tartok, hogy igen. Vagy nem, Tiptoff gróf, elől akartál átszökni a Kensington Gardenben? De Jane! Engedje meg, Milord, ez az úr itt a nagymama barátja. Nyugodtan mondhatnád, hogy a te barátod. Vagy nem te ragaszkodtál ahhoz, hogy kocsikáztass meg Titmarsh
urat? Ő miatt akart megszökni előlem, Lady.
Nem, ne vegyek komolyan, uram, a tréfálkozást. Samuel Titmarsh vagyok.
Viszont látásra.
De gróf úr!
Hát ebbe meg mi ütött? Miért vágtatott így el?
Mert nem érti a tréfát. Mert te komisz vagy. Néni, a férjed, Jane. Láttátok, az államtitkár úr erre fordította a lovát, és igazán nem bukott le a kancájáról.
Na, az ördögbe is, nyughass már! Hát itt vagytok, Jane.
Jó napot, Edmund.
Ez meg ki az ördög?
Ez a nagymamának meg Jane-nek a barátja.
De Fanny!
Úgy van, sőt, Titmárs úr a nagymama unokaöccse a Hoggárti ágon.
Micsoda? Titmárs úr? Hoggárti ágon? Az ördögbe is.
Igen, Edmund. Rokonok vagyunk, és nem is nagyon távoli.
Bizonyára maga is ismerte a Hoggárti lányokat, Edmund, és emlékszik még Mini, Vini, Bedi, Teddy, Izi, Vizi, Dolly, Polly.
Az ördög vigye a Hoggárti kisasszonyokat.
Az államtitkár úr ismét nem potyogott le a lováról.
Nem volna jobb, Edmund, ha beülne hozzánk a kocsiba.
Igen, drágám, szeretném tudni, hogy hova az ördögbe.
Igen, a bakra, államtitkár úr. Vagy szálljon be, és szorongjon köztünk.
Ül az én helyemre, Edmund.
Majd ideülök a pótülésre, és remélem, hogy nem okozok kényelmetlenséget ezzel ennek az úri embernek.
Egyáltalán nem. Bár fel akartam ajánlani, hogy felülök a lovára, és hazalovagolok rajta maga helyett, mert láttam maga túlságosan fél tőle, de igazán olyan kényelmesen ülök, hogy sehogy sincs kedvem elmozdulni.
Felesleges is lenne. Ez az én kocsim, és minnyáján nagyon élvezzük a társaságát, Titmárs öcsénk.
Ha már a hintóba invitálta ezt a fiatalembert, kedves Lady Jane Preston, nem lett volna jobb, ha mindjárt ebédre is meghívja.
Én hívtam meg az én hintómba, de minthogy a maga házában ebédelünk, és látom maga ragaszkodik hozzá, bizonyos lehet, hogy nagyon örülök, ha együtt ebédelhetünk Titmárs urral.
Nagyon sajnálom, de már elég érkeztem.
Be kell, Lady Jane, hogy ez a maga barátja, na, nevét már el is felejtem, elég érkezett. Igazán sajnálom.
Nos, hölgyeim, minthogy az államtitkár úr annyira ragaszkodik hozzá, nem megyek oda, ahová eligérkeztem, s nagy élvezetemre fog szolgálni, ha ő méltóságával együtt falatozhatom az őrűhúsból. Mikor szokott ebédelni, uram?
Pompás Titmárs.
Bravo, fiatalember. Meg is érkeztünk.
Kisegíthetem a hölgyeket?
Ne fáradjon, hanem szálljon már ki. Vagy maradjon, ahogy tetszik. Ti csak menjetek be, Jane. Maga is, Lady Drám.
Isten velük, hölgyeim. És Isten áldja, uram. Ne féljen, nem ebédelek magánál, de figyelmeztetem. Ha ilyen gúnytűz másokkal is, például egyik-másik fiatalemberrel az irodánkból, akkor ajánlom, hogy vigyázzon, mert azok a szavánál fogják.
Utálatos szörnyeteg a férjed, Jane. Gyűlölöm. De gyertek már, mert kihűl a leves.
Titmárs úr, remélem nem haragszik. Azaz elfelejti, ami történt.
Megtetszett végre jönni, Titmárs úr. Keresték ám már. És micsoda kocsin. Ha látta volna, micsodás koronák voltak azon a kocsin. És livériák, meg két égi meszelő lakány, meg egy öreg hölgy, és egy fiatal hölgy, és egy fiatal úr. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
Sű, őszi barackot. És milyen gyönyörűeket. Majdnem olyan pirosak és hamvasak, mint az én mérim arca. Meg ezt a pompás, óriási darab ürühúst.
Ürühúst? Hiszen ez őszcomb, Titmárs úr. Méghozzá a legszebb, amit életemben láttam. És itt vannak a névjegyek.
Özvegy Drám grófnő, Lady Fanny Drám és Lord Tiptoff elnézését kéri. Micsoda! És mindez azért, mert Hoggárti néném megajándékozott egy gyémántal. Ide féljen, Stuxney! Meghívjuk Gust, meg Bob Sweeney-t, meg még egy fél tucat barátunkat. Maga elkészíti az őzet, hozatok néhány üveg portóit, meg sört, és egy görbe éjszakát csapunk szombaton.
Jól teszik, Titmárs úr! Csak aztán nehogy a főnöke fülébe jusson a dolog, mert az nem szereti az ilyen görbe éjszakákat.
Hát igen, Titmárs úr, igen, a számodásai rendben vannak. Ön kifogástalanul dolgozik, Titmárs.
Köszönöm az elismerését, bró úr.
Én mindig boldog vagyok, ha megelégedésemet fejezhetem ki valamelyik fiamnak. De Bevallom, hogy nem ezért kérettem a szobámba. Hallottam, hogy egy kisebb társaság volt magánál őszpecsenyére.
Néhány barátom csupán.
Felesleges szabadkozni, aki mindössze azt vetem a szemére, hogy rólam megfeledkezett. Szívesen megkóstoltam volna Lady Drum és Lord Preston őszpecsenyéjét. Jó, és ez a gyémántű.
Ajándékba kaptam, uram. A nagynénémtől, Hogarty vári Hogartinétól.
Úgy, hát bizonyára nagyon gazdag a nénikéje, ha ilyen ajándékot ad.
Köszönöm szépen, elég jól bírja magát. Évi 400 özvegyi járadék, egy tanya Slappertonban, három ház kvésztályban és 3200 készpénz egy bankban, ahogy megtudtam, mikor egy alkalommal tanácsot kért, hogyan fektesse be a vagyonát.
Az Isten szerelmére, uram, csak nem azt akarja mondani, hogy maga a Nyugat-Dédelszex biztosító tisztviselője meg sem említette neki a mi társaságunkat. Hát csak nem azt akarja mondani, uram, hogy maga annak a tudatában, hogy 5% jutalék jár magának minden jegyzett részvény után, nem beszélte rá a nagynénikét, Hogartnénét, hogy hozzánk forduljon?
Uram, én tisztességes ember vagyok, és nem akartam jutalékot szerezni magamnak a saját rokonaim
után. Azt tudom, fiam, hogy tisztességes. Na, adja ide a kezét. Hát én is tisztességes vagyok. Hát mindenki tisztességes ennél a vállalatnál. De okosnak is kell lennünk. Hát mondja meg, nem látott maga engem John Broad, akinek a neve akár milliókra is jó, hogy kiszálltam a négy lovas hintomból, és feljöttem ide ebbe a hivatalba 4 font 19-cel, amit befizettem a fulhelmi portásom félrészvénye fejében. Na, és észrevette, hogy ugyanakkor levontam magamnak egy shillinget az 5 fontból?
Észrevettem, uram.
Ugye?
Aznap volt, amikor 873 font 10 shilling 6 pennit vett ki. A múlt csütörtökön.
Úgy van, és miért vontam le azt az 1 shillinget, uram? Mit gondol? Mert az 1 shilling az én jutalékom. Hát, gondolja, hogy szükségem volt erre az 1 shillingre? Nem, uram, nem volt rá szükségem, de erkölcsi alapelvből vontam le. Ennek az én portásomnak van egy beteg felesége és 9 gyereke. Ő maga is beteg ember, élettartama bizonytalan. Ő 60 fontot gyűjtött össze, és ez minden, amire a gyerekeinek kilátása lehet. Hát, mit tettem én, fiam? Elvettem tőle a pénzt, és úgy helyeztem el, hogy halála esetén valóságos áldást jelent majd az egész családra. Így az én portásom 3 részvény tulajdonosa ebben a társaságban, és ezzel ő a maga gazdája, sőt, az enyém is. Vagy azt hiszi, hogy én be akarom csapni ezt a szegény, beteg, nagycsaládos embert?
Ó, uram!
Na, mondja csak ki nyugodtan, de maga képesnek tart erre?
Uram, nagyon sajnálom, de inkább tapintatosságból történt, semmint másokból, hogy nem beszéltem a nagynénimnek a Nyugat-Dédelszexiről.
Hát, lehet szó tapintatosságról, amikor kedves nagynénye jövőjét kell megalapoznia. Nevezze csak nevén a dolgokat.
Hát csak ugyan ostobaság és hálátlanság volt részemről, de még a mai postával írok.
Ja, különben jobban teszi, ha nem ír, kérem. Ne írjon, az értékpapírok jelenleg a névértékük alatt állnak, és Hogartiné most legfeljebb csak 3%-ot kaphat a pénze után.
De írok, uram, becsület szavamra írok.
Hát akkor, mint hogy becsület szavát adta, azt hiszem, hogy most már valóban írnia kell, és kérem, soha se szegje meg a szavát, még az ilyen apróságukban sem. Na, hát küldje fel nekem azt a levelet, bélyeget majd én teszek rá, kérem. Becsület szavamra teszek.
Na? Köszönöm, uram, hogy a helyes útra vezérelt. A nagynéném nevében is nagyon
apropó,
köszönöm.
Apropó, megemlítheti neki, hogy kineveztem magát 6. írnokká évi 150 font fizetés.
Uram!
Na, most menjen, fogalmazza meg azt a levelet. Várjon csak! Én azt tartom, amit Krisztus urunk. Ki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. Maga fiam megfeledkezett rólam, amikor egy pompás őszcombot kapott főúrai rokonaitól. Én azonban ezennel meghívom a feleségem nevében fulhelmi házunkba.
Van egy kislányom, akivel érdemes lesz megismerkednie. Jöjjön hát el hozzánk akár egy hétre, és ez alatt Abednego úr majd elvégzi itt a maga munkáját.
Uram, nagyon köszönöm.
Akkor hát eljön, ugye? Várjon csak! Én azt hiszem, hogy ez a részgombos kabátja nem egészen illik a gyémánt tűjéhez.
Van egy sötétkék is otthon.
Ugyan, hát csináltassam magának új ruhákat. Menjen most el mindjárt Stiszl úrhoz, a szabómhoz. Igen, ha gyorsabban odaérjen, kölcsönveheti a hintómat. Aztán vegyen lakcsizmát is, meg sejem harisnyákat is. A számlákra pedig ne legyen gondja, fiam, legkisebb gondja se legyen.
Mesélj hát, Sam, hogy érezted magad Fulhamben? Láttad Belinda Bró kisasszonyt? Kiszorította a szívedből azt a bizonyos valakit, akivel olyan szívesen sétáltál volna azokon a bizonyos nyári estéken, ha nem kellett volna Rozóliót kortyolgatnod. Arra az éjfekete hajú kislányra gondolok, akitől a hímzett sejemerszényt kaptad, ha a Bró kisasszony után egyáltalán még emlékszel rá.
Élesebben emlékszem rá, Gász, mintha szemtől szemben állnék vele, mert akkor bizony pára futná be a szememet a boldogságtól.
Ezek szerint Belinda Bró kisasszony nem törte össze a szívedet.
Összetörte, de nem az enyémet. Egy bizonyos Tibdur önkezével akart véget vetni az életének, mert egy kapitány miatt kosarat kapott, pedig egész apai örökségét az utolsó pennig befektette a Nyugat Diddlesexibe.
Ezek szerint eljegyzésen voltál Fulhamben?
Aha, eljegyzésen, meg egy eljegyzés felbontásán. Ide figyelj. Bró ugyanis gyanakodni kezdett, hogy a kapitány csupán kártyaveszteségeinek fedezésére óhajtja Belinda kisasszonyt elvenni, ezért próbára tette, mondván, hogy lányát egy fityin nélkül kell feleségül venni.
Mire?
Mire a kapitány azzal fenyegetődzött, hogy kiveteti előkelő rokonaival a pénzüket Bró vállalataiból, mert azok csak az eljegyzés hírére és az ő kedvére fektették be. Bró azonban megnyugtatta, hogy ezek a pénzek egy évre le vannak kötve és nem vehetők ki. Mire a kapitány áthelyeztette magát a gyarmatokra, Belinda kisasszony pedig elszomorodott.
Gratulálok, Titmars úr, gratulálok. Ön is a gazdám lett. Ugyanis megérkezett a nagynéniének a levele.
Befekteti a pénzét?
3000 fontért vásárol nyugati szexit, méghozzá az ön nevében. És halála esetén a részvények tulajdon joga is önre száll. Maga szerencsés fickó. Hát én pedig ezennel második írnokká léptetem elő, évi 200 font fizetéssel.
Második írnokká? És 200 fonttal? Hiszen akkor megnősülhetek.
Úgy van, fiam, megnősülhet. És hogy lássa, hogy milyen rokon szemvel tekintem vágyait, egy hónapi szabadságot adok önnek.
Egy hónap szabadságot?
Ugyan.
Bocsásson meg, Bró, de én ezt a szabadságot nem Fulhamben, hanem Somersetshire-ben tölteném.
Ragaszkodom hozzá, hogy ott töltse édesanyja, ami derék évjáradékosunk, és Hogarty né, ami
és Méri. Az én édes egyetlen Mérim köré.
Igen, az ön lendő felesége, ami reménybeli részvényesünk társaságában, mivel feltételezem, hogy valamivel csak rendelkezik a jövendőbeli.
2300 fontot örökölt az édesanyjától államkötvényekben.
Nos, hát gondoljon arra, fiam, hogy az ön kedves neje, Szent Titmársné, nálunk legalább 7%-ot kaphat a pénzére. És nagyobb biztonsággal, mint az angol banknál. És ha majd tiszteletét teszi Hogarty-nénál, ne feledkezzék meg figyelmeztetni őt arra, hogy a földnek most magasabb az ára, de esnie kell. Mint hogy a nyugati szexi részvények is, bár pillanatnyilag alacsonyan állnak ugyan, de elkerülhetetlen, hogy 1-2 év alatt értékük 2-szeresére, 3-szorosára, és 4-szeresére ne emelkedjenek. Na, egy szóval, kedves fiam, csináltasson egy frakkot is, természetesen von Stiszl úrnál, a számlával pedig ismét csak ne törődjék, ilyen, és utazzon a szeretteihez, nősüljön meg, legyen boldog, és ne feledkezzék meg arról, hogy Hogarty nénak még megvan a földje. Hát sok boldogságot, fiam!
Még megvan Hogarty né földje, bizony, Titmars fiam, az még megvan. Ha a földjétől is meg akarja szabadítani, én szívesen felajánlom értük a részvényeimet. 5000 font névértékkel rendelkezem.
Hogyan? Komolyan beszél, Ranten?
El akarja adni a Nyugat-Dél-Szexit?
Az utolsó darabig ábennék, úr. De nem érdemes besúgni a Brouwernak. Tud róla. Arról is, hogy megválok az állásomtól.
Elmegy tőlünk. Itt hagyja a társaságot.
De miért, Roundhand úr?
Mondhatnám azt is, Abednego úr, hogy az ön kedvéért, hogy az utódom lehessen a főkönyvelői pultnál, mert minden bizonnyal az lesz. Érdemei jutalmául. Az igazság azonban az, hogy túlságosan kedvelem a szabad levegőt, vagy ha így érthető, uraim, gyermekkorom óta, mióta a papám 10 penny eltulajdonításáért egy bizonyos mellékhelyiségbe csukott, irtózom a zárt helyiségektől.
De csak tréfál, ugye, Rant?
Nem, sajnos. A humorérzék, ez az annyira jellegzetes angol tulajdonság, tökéletesen hiányzik belőlem. S mivel attól tartok, Titmárs úr, hogy mire visszajön engem, nem talál itt, búcsúzom is. Minden jót. És ne feledkezzék meg arról, hogy nagynényének még megvan a földje, és menyasszonyának is az államkötvényei.
Én olyan boldog vagyok, Szent.
Pedig még el sem mondtuk neked egyetlenem, hogy milyen kényelmes házacskát találtunk Londonban.
Igazán olyan kényelmes gázt, mint Szem állítja?
De még mennyire, Mrs. Titmars.
Igen?
Kert is van hozzá, jó, ahol bizonyos jó apróságok játszhatnak majd, ha eljön az ideje.
Meglátod majd, Szem drágám, micsoda pompás ételeket főzök én neked. És maga is, gázt, minden vasárnap nálunk fog ebédelni. De nem szabad azokat a borzasztó szivarokat szívni.
Soha többé, nem. Soha többé. És ha nincs ellene kifogása, Mrs. Titmars, azaz Méri, majd valahol a közelükben veszek ki egy szobát.
Nagyszerű lesz, gáz. És én akkor majd megkérem az én egyetlen szemem nővérét, Vinit, hogy jöjjön fel ő is Londonba, és lakjék nálunk, jó?
Hű, micsoda ostobaság.
Lehetetlen kifejezéseket használ, Hawkskins úr.
Ó, bocsánat, Fogartini asszony.
Mindazonáltal igaza van. És Méri? Mary senkit nem fog megkérni, hogy lakjék nálunk, mert a karmazsin színű tarsolyán kívül, amit Nász ajándékul kapott tőlem, egy másik meglepetést is tartogatok az én legkedvesebb unoka öcsém felesége számára.
Igazán?
Igen, igen. Meguntam már a vidéket, és elhatároztam, hogy Londonba költözöm, és hogy örömötök legyen elhatározásomból, nálatok fogok lakni.
Igen.
És én vezettem majd a házatokat. Azon kívül személyesen vezetlek be benneteket a világvárosi barátaim családaihoz.
Igazán boldoggá tesz, kedves néni.
Ugye csak tréfál.
Nem, szó sincs róla. Együtt megyünk, méghozzá az én hintómon. Neked, Szem, csupán a postalovakról kell majd gondoskodnod.
Külön postalovakról?
Hát csak nem utazhatom egy közönséges postakocsin, amelyről bárki jegyet válthatna. És attól tartok, hogy a kis kényelmes házacskátok szűk lesz hármunknak.
Jó, valóban csak egy hálószobás.
És fogadni mernék, hogy szalón is csak egy van a földszinten.
Igen.
Hát így jobb lesz, ha bútorozott lakást veszünk ki majd, amíg megfelelő házra nem találunk.
Természetesen, néniként.
Na hát a háztartásra pedig ne legyen gondotok, mert nem csak szakértelemmel fogok hozzájárulni.
Pompás lesz, kedves néni.
Nem, esküszöm, egy percig nem maradok ebben a lakásban. Saját szememmel láttam, amint az a szemérmetlen nő személy.
A háziasszonyunkat gondolja, kedves néni?
Azt a tolvajt, aki levágott egy darabot az abból az ürűcomból, amelyet nekünk tálaltak be. És szemtől szembe letagadta. Csomagolj, Mary!
Igen, kedves néni.
Megyünk! Szem, azonnal megyünk innen! Én nem tűröm, hogy a szobalány lopja a gyertyáinkat.
De kedves néni, ezek a folytonos költözések igen sok pénzbe kerülnek.
Ha maradhatnánk, ugye...
Mindig tudtam, hogy rossz házi asszony leszel.
Szerencsétek, hogy én őrangyalként lebegek felettetek, és nem engedem, hogy tönkre tegyenek. Három gyertyacsonkot találtam annál a cafkánál. Csomagolj, Mary! Jaj, jaj, nézzetek rám, és lássátok, hogy hova hoztatok.
Jaj, szegény néni, milyen csúnyán összecsíptek.
Jaj, felfaltak, felfaltak. Úgy látszik, nem elégedtetek meg azzal, hogy nem vezettek be John Brough házába sem Lady Bramhoz, sem Lord Edmund Prestonhoz, hanem egyenesen el akartok emészteni.
De hiszen nénikém ígérte meg, hogy bevezet minket a világvárosi barátaihoz.
De szerencsére egyikük sem tartózkodik Londonban, különben látniok kellene, hogy micsoda férgek közé taszított engem a legáladatlanabb unoka öt.
De kedves,
kötözünk!
De kedves néni, ebben a pillanatban sajnos nem rendelkezem a szükséges összeggel.
Mindig tudtam, hogy pazarló vagy, és az adósok börtönébe fogod végezni.
De estig megszerzem valahogy a szükséges összeget.
Ez a legkevesebb, amit elvárhatok tőled.
Ha kaphatnék a jövő negyedévi fizetésemre néhány font előleget, bró úr.
Csak nem játszik a lóversenyen, Dittmars úr. Mert ebben az esetben...
Nem, szó sincs róla. Egyszerűen azért fogytam ki a pénzből, mert a nagynénémet is magammal hoztam Londonba.
Hogy a kitűnő Hogarthinét? Hát ez, kedves fiam, egészen más megvilágításba helyezi a kérdés. Na, hát fogja, itt van 100 font, és kérem, forduljon hozzám bármikor, ha pénzre van szüksége. És ha megengedi, holnap tiszteletünket tesszük, mert természetesen a feleségemmel és a lányommal együtt kitűnő nagynényénél, hogy holnap, nem holnap, még ma, kedves szemfiam, még ma.
Hogy szégyellem magamat, bró úr és kedves bróné asszony, hogy ilyen állapotban kell látniok.
Menj, Béli atyám, hogy egy ilyen nagyrangú hölgy ilyen körülményeket kell elszenvedjen. Igen. Az én kedves fiam Dittmars úr rokona.
Esküszöm önöknek, hogy sem a Hogarthi kastélyban, sem a falusi házamban sohasem hallottam ilyen utálatos dolgokról, és soha nem is tudtam ilyesmit elképzelni.
Soha, asszonyom, én megértem, soha, és nem tűröm, hogy Hogarthinét, a Hogarthi kastély úrnőjét ilyen rettenetes megaláztatás érje, amíg nekem John Brownnak olyan otthonom van, amit felajánlhatok neki. Asszonyom, szerény, boldog és keresztény az otthonom, bár nem hasonlít ahhoz a ragyogáshoz, amelyhez ön előkelő élete folyamán hozzászokott, asszonyom.
Ez az önzetlenség, jaj, ez a lelki nagyság, igen, tanulhattok tőle.
Isabel, drágám, Belinda, szóljatok hát Hogarthiné asszonynak, mondjátok meg neki, hogy házamat tekintse a magáénak a padlástól a pincéig. Igen, ismétlem, asszonyom, a padlástól a pincéig. És kívánom, megparancsolom, hogy Hogarthiné asszonynak, a Hogarthi kastély úrnőjének böröngyeit azonnal helyezzék el a hintomban. Igen, legyen szíves, ügyeljen fel saját személyében, Dittmarsné, és vigyázzon, hogy a kedves nagynényének kényelméről jobban gondoskodjanak, mint ahhoz eddig történt.
Hello, Gus!
Gyere csak be bátran!
Nincs itthon a nénikéd?
Elment.
Akkor jól láttam. Ült bró hintajával.
Hozzájuk költözött.
Mi?
Hurrá! Hurrá!
Nem haragszol, édesem, ha én is azt mondom, hogy hurrá.
De bizony rettenetesen haragszom.
Akkor hurrá! 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 Jaj! És most hármasban megesszük a borjúkarajt, és a lekváros pudingot, és aztán...
És aztán?
Aztán?
Aztán én szeretnék kimenni veletek a vokszalba, felülni a körhintára, és egyszer Isten igazából kirúgni a házat.
Hurrá!
Drágám, egy úriember van itt, és szeretne veled beszélni.
Ó, éppen mikor ebédelünk?
Alkalmasabb időt is választhatott volna.
Szem, öreg cimborám, ezer éve nem láttam.
Bob, csak ugyan.
Mi csak Bob Swinney, saját személyére.
És itt lézengsz, Gász.
Na, még egy tányért méri aranyom.
Igen.
Mi az, hát megnősültél, öreg fiú?
Meg bizony, öreg, és neked is a legmelegebben ajánlom. Na, na ülj már az asztalhoz, úgysem kóstoltál még ilyen pompás lekváros pudingot.
Ne higgyed neki, uram.
Bátran elhiheted. Én mióta Hogártinő önnagysága elköltözött egy héten kétszer is eszem belőle, és mindig jobban és jobban ízlik.
De szívesen nekilátnék, de fontos beszédem van veled, Szem, méghozzá négy szem közt.
No, hát ennyire sürgős. Itt megfelel, Bob?
Jó. Szem, Hogártinak te vagy az örököse.
Nyögöm is.
Azt tudod ugye, hogy vagyonát a Smithers és Smithers cég kezeli, vagyis mi?
No.
Nos, hírt kaptunk a birtokáról, amit neked is meg kell tudnod. Írt nekünk egy levelet egy otthoni boráért, amit ő Rozoliónak...
Jaj, rendben van. Felőlem annyi Rozoliót ajándékozhat el, amennyit akar. Minden jogomról
nem
lemond.
Erről van szó. A levele utóiratában értesít bennünket, hogy hirdessük eladásra a birtokait, mert máshol szándékszik elhelyezni a tőkéjét.
Na, hát bror, bizonyára 7%-ot ígér a pénzért a három helyet, amit a te Smithers és Smithers ügyvédjeit fizetnek neki.
Szem, ne felejtsd el, hogy biztonság is van a világon. Bro, túlságosan vállalkozó szellemű ember. Hallgass rám, és hozd el a nagynénit Fulhamből. Nem csak bró miatt, de ott legyeskedik körülötte egy Vapsát nevű nagy tiszteletű úr is, aki 14-ben okirathamisításért, 16-ban pedig sikkasztásért állt a bíróság előtt.
Adja! Nincs a világon annyi pénz, hogy akár egy megrögzött kasszafúró is feleségül venné.
Hol van, Szem? Hát én igazán csak a te érdekedet néztem.
No, meg a Smithers és Smithers urakét.
Akkor hát búcsúzom is. Mondj csak, Gus valóban olyan sűrűn ebédel nálatok?
Amilyen sűrűn csak kedve tartja. Mióta a néni elment.
Szerencsés fickó. Nos, Isten áldjon, Szem. Attól tartok, ha nem is tetszik neked, megmentem az örökséged.
Tudod, drága Szem, hogy mi motoszkál napok óta a fejembe?
Mi, édesem?
Hogy mégiscsak okosabb lett volna hallgatni a te Bob barátodat.
És visszahozni ide a nénikémet?
Nekem is ez a véleményem, Szem. Bár nem járhatnék többé hozzátok, de ez a véleményem.
De hiszen téged agyon kínzott, Méri.
Mégis a nénikéd, és... kitagadhat az örökségből.
Az a nagy tiszteletű sikkasztót Fulhamben. Kiforgathatja a vagyonából. Vagy maga bró úr.
Hát bizony ez megtörténhet. De hát nem jobb nélküle.
Sokkal jobb, de tudod, Szem, nekünk most már a jövőre is gondolnunk kell. Annak a jövőjére, aki még nincs köztünk, de már útban van.
Igazad van, drágám. De hogyan engeszteljem ki a nénit, és mivel csalogassam haza?
Hát igaz? Igaz, szegény fiam?
Az ördögöt a falra.
Egy fél éves házas sem vagy, és már is?
Így van, nénikém. Kitől tudta meg?
Isten ajándéka, nénikém.
Ne merje őt rágalmazni. Szemfiam, bocsáss meg nekem. Ha én nem hagylak el, és ha itt maradok őrző angyalként a házadban, ez soha nem történhet meg veled.
De hiszen mi mindnyájan boldogok vagyunk tőle.
Nem? Hát nem? Hát nem ismert szégyent, fiam?
Azt hiszem, Szem kisé útban vagyok, és talán jobb, ha elmegyek.
Én is azt hiszem, uram, jobb, ha elmegy. Bár korábban távozott volna.
Remélem, Huskins úr addig marad, ameddig jól esik
hát
neki.
Hát persze, hogy maga, azt reméli, asszonyom.
Miért? Hát miért sírsz? Nem te kívántad, hogy visszajöjjön a nénikény?
Szem, hát nem érted, hogy mivel gyanúsít engem ez a...
Gyanúsít? Mivel gyanúsítana téged, édesem?
Istenem. Szem, azt hiszem, jobb, ha nem is jössz rá soha. Engedj felmennem a szobámba.
Én pedig azt remélem, szemfiam, hogy alaptalan a gyanúm, és idejében jöttem vissza. Esküszöm, hogy nem leszek többé önző, és nem teszem ki innen többé a lábam, és őrizni fogom a becsületedet. Majd itt fogom fogadni ezentúl Vapsát, tiszteletes urat.
Vapsát tiszteletes urat?
Igen, a ti üdvösségteknek is használni fog a jelenléte. A házat természetesen majd rendbe hozatod, így nem fogadhatom őt. Fehérre festetteted az ablakokat és az ajtókat. Aztán ezt az ocska tapettát lemosatod, és újra tapétáztatod a szalont is. A mintát majd én kiválasztom, arra ne legyen gondod. A butorokra se, felszállítatom majd az enyémet. Neked kizárólag a fuvar költségeket kell majd fizetned. Meg az új kárpitozásokat, elvégre a te szalonodba kerülnek, nem?
Valóban, nénikém.
Ja is, hogy míg el nem felejtem, Szem, leszel szíves néhány üveg gint beszerezni, mert a nagy tiszteletű úr organizmusának nem tesz jót a rosszul jó.
Hihetetlen.
Igen, a te részedre azonban majd felhozatok egy hordocskával.
Rendkívüli hálára köteleznéni kér.
Nem kell hálálkodnod, Szem. A legkedvesebb unokaöcsém vagy. Ezért is kapta te meg a nagy Hagarti gyémántot, amely megalapozta a szerencsédet, avagy nem ugrottad át a 12 barátodat az intézettél, és lettél soron kívül második irnok évi 200 font fizetéssel.
De igen, nénikém.
Na látod, édes fiam. A gyémánt az a szerencsédet alapozta meg. Én meg a boldogságodat fogom biztosítani. Vapsat tiszteletes úr pedig az üdvösségedről gondoskodik majd, édes szemfiam. Mától kezdve új, szebb, boldogabb családi élet kezdődik a számodra. Az én oltalmazó szárnyaim alatt. Csak meg ne feledkezz Vapsat úr csinyéről, fiam.
Hangzott a nagy Hogarty gyémánt. Rádiójáték. Szekeré regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt. Szem Titmás Tordi Géza, Hogartyné Lázár Mária, Méri Örkényi Éva, Bobby Swinney Mécs Károly, Roundhand Szokolai Otto, Garth Hoskins Fonyó József, Abadnego Koncz Gábor, Brau Ajtai Andor, Polonius Sebestyén Zoltán, Lady Dram Ladomerszki Margit, Jane Korompai Vali, Fanny Magda Gabi, Edmond Preston Horkai János, Stokesné Kelemen Éva, Tiptoff Lord Láng József. Rendezte Gál István.
A hangfelvétel 1965-ben készült. A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.